Csuhai Vémre, a Széchenyi Tőkebefektetési Alap vezérigazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Mondta, hogy nincsenek, amikor belépnek egy vállalkozásba irreális hozamelvárásaik. Honnan tudják? Elég fehér-e a magyar ipar ahhoz, hogy tudják az iparági benchmarkokat? Hogy kinek mi az átlagos hozama?
Igazából tudjuk. Erre a fehérségre még térjünk vissza, de végül is mi csináltunk már több mint 100 befektetést, 650 projektet megvizsgáltunk korábban alaposan, van egy képünk azért a ágazatok egy részéről. Tehát azt hiszem, hogy nagyjából kalibrálni tudjuk azt, hogy mi az, ami egy adott ágazatban az átlagnál jobban működő kis vállalkozás által kitermelhető. Elvárásunkat nem igazíthatjuk ahhoz, aki a leggyengébb az adott ágazatban, ez nyilvánvaló. És a fehéredésre utalt, hogy hát a szürke viszonyok igen itt vannak a kis középvállalkozások között. Természetesen a mi egyik feladatunk az, hogy amikor belépünk, akkor közöljük a partnerrel, és ez egy komoly beszélgetés, hogy nem úgy viselkedünk tulajdonosként, hogy évente egyszer majd a taggyűlésen találkozunk, hanem kisebbségi részesedésünk ellenére mi szabályozottá szeretnénk tenni a működést. Ez erős meggondolás tárgyává teszi adott esetben a mi belépésünket. Miért? Megnézzük a könyvelését, hogy az szakszerű-e és jó-e. Ha jó, akkor változattanul marad, ha nem, akkor közösen találunk egy könyvelőt. Megnézzük a könyvelési szabályokat, ugye számvételi politikát, hogy ez megfelel a jogszabályoknak. És könyvvizsgálót kell foglalkoztatni minden olyan cégnél, a külső szem, az auditor, a külső auditor, ahova mi befektetünk. Az a kérdés, hogy ez csak tehere a vállalkozásnak, vagy van ebből előnye? Hát az előny az mondjuk egy egyszerű példát, ahol nincsenek rendben a dolgok, ott nagyon hamar esetleg egy NAV problematika föllép, és abból komoly büntetés származhat. Akkor is, hogyha ez nem egy tudatos, hanem egy mondjuk valamiért egy öntudatlan, vagy egy szakszerűtlen lépésnek az eredménye. Ezeket mi megpróbáljuk kiszűrni.
Van tapasztalatuk arról, hogy mekkora a problémás könyvelésű adópolitikával működő vállalatok száma? Azok közül csak akiket önök láttak?
Hát nézze, akiket mi megnéztük, azoknak a cégeknek is, és ahova befektettünk, ott közel 55%-ánál, tehát van vele több mint 50%-ánál kellett ilyen cserét vagy változtatást végrehajtani. A számviteli politikának a aktualizálása szinte minden vállalkozásnál szükséges volt. Ezzel védjük is a vállalkozást. Kétségtelen, hogy ez a fehérítését is segíti a gazdaságnak, de védi is a céget, tehát áttekinthetőbbé teszi, kiszámíthatóbbá teszi a folyamatait. És még egy dolgot említenék, ami nem utolsó, talán a tevékenységünk vagy a segítségünk sorában, az a visszanemtérítendő támogatásoknak a racionális felhasználása. A nagyon sok támogatási program az sok vállalkozást megszédít, és úgy gondolja, hogy úgymond az ingyen pénzt az korlátlanul el kell érni és meg kell szerezni, mert ma a épületemet bővítem, holnap a gépállományt korszerűsítem, harmadszorra nem tudom én, technológia auditot csináltatok, vagy nem tudom én, sok
ez
minden más lehetőség.
Teljesen racionális emberi viselkedés. Valamilyen így vagyunk, ha most van ingyen pénz, azt most kell behúzni, mert lehet, hogy holnap nem lesz.
Lehet, csak a gyakorlat azt mutatja, hogy azért ezt érdemes végig gondolni stratégiailag, azt is, hogy milyen lépésekben nőjön egy cég. Ezt sokszor a kisvállalkozások nem gondolják végig. Tehát a mára látnak és nem látják a jövőt, ebben mi segítünk, hogy egy 2-3 évre előre gondolkodjanak. És miért fontos eznek a visszanemtétlenül támogatásnak a racionális megközelítése? Azért, mert minden ilyen támogatási programot le kell finanszírozni más saját más forrásokkal, vagy banktól szerzett forrással, vagy saját forrással. Ha ezt figyelembe veszem, akkor látom azt, hogy van-e a működéshez elég pénzem még. A kérdés úgy vetődik föl, hogy a forgó eszközömet nem fogom-e ráfordítani beruházásra, és a végén az lesz, hogy egy nagy infrastruktúrát teremtek, de a cég meg tönkre megy. Tehát ilyen szempontból igyekszünk racionális működési rutinokat bevinni a cégek tevékenységébe.
Nem bátortalanítja el épp most a beruházni vágyó kis és közepes vállalkozásokat, amikor racionális magatartásra biztatja őket? Hát mindenkitől azt hallják, hogy beruházni kell, mert az a jövő.
Ezzel egyetértek, hogy fontos, és a versenyképesség alapja az, hogy beruházásokat hajtsunk végre, de azt gondolom, hogy arról beszélgetünk most, hogy a kis és középvállalkozások gazdálkodása az racionális elvek szerint szerveződjön meg. Ez a nemzetgazdasági érdek, ez a magyar nemzet érdeke is, hogy ezek erősödjenek. És akkor racionálisnak kell lenni, vagy arra kell törekedni minden döntésünknél. Akkor is, hogyha egy személyautót veszek meg, mondjuk magamnak a vállalkozás pénzéből, és akkor is, hogyha építek egy csarnokot, ahol nem fogok egyetlen gépet sem helyezni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy edukáció. Nemet mondani általában nem népszerű. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy szeretnénk egy erős középvállalkozási réteget megteremteni.
Van eredményük ezen a területen? Szóval a vállalkozó már nem a szalomban elérhető legnagyobb autót veszi, vagy leasingeli magának a cége teljesítményéből, hanem most már akkorát, amekkorában befér, és ami egyébként elég neki?
Hát azt szoktuk mondani, hogy mondjuk egy német gazdaságban, aminek van hosszabb piacgazdasági múltja, mint a milyennek, ott így viselkednek az emberek. És szerintem ma már Magyarországon is nagyon sokszor így viselkednek. Mi azt tapasztaltuk, hogy erre már nem mindig kell kényszeríteni a vállalkozásokat. Tehát a saját tapasztalatukból tudatosultak, fejlődtek, és azt gondolom, hogy ezek a cselekvések ma már ritkák. Nyilván, ha tulajdonosok vagyunk, és ilyennel találkozunk, akkor nemet fogunk mondani. De azt tapasztaltuk, mivel mi határon túli tevékenységet is elindítottunk, hogy Szlovákiába, vagy Erdélybe is ez a szemlélet azért ért hódít.
Tehát az, hogy most már racionálisan kell viselkedni, hogyha a saját autót csinálok a vállalkozásomból magamnak?
Én azt gondolom, hogy igen. A tiszta elszámolás az alapja a békés, nyugodt életnek.
Mi egy hazai kis és közepes vállalkozás optimális fejlődési modellje? Alkatrész, részegység, és aztán ő maga legyen a multi? Hogy néz ez?
Hát ez lenne az ideális, de azt hiszem, hogy a világgazdaságot nem csak magyar multik fogják életben tartani annak a működését. Mi nyilván, mint honpolgárok törekszünk arra, hogy minél több ilyen esemény legyen, de visszaterelve a szót, tehát nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok az intézményes és kulturális keretek, amelyek között el lehet egy vállalkozást indítani, a hagyományos fejlődési úton is, tehát mondjuk, hogyha valaki egy varrodát akar majd valamikor létrehozni, vagy egy fémfeldolgozó kis üzemet, és azon keretek között is, amikor a high-tech vagy a IT-szektort érintően a nagyon nagy növekedési potenciál a bíró startupokat indítja el valaki és viszi tovább. Tehát ez az indítás nagyon fontos. Ez nagyon melós, és ez nagyon sok intézmény vállán nyugszik. Ebben együtt kell működni az adóhatóságnak, a különböző nemzetgazdasági programoknak, ezek vállalati képzési, vállalatelindítási programok, a különböző kis mikrohitel programoknak, és sorolhatnám tovább induló tőkének. Most ez után célszerű, ha tovább lép és eljut egy kisvállalkozási stádiumban. A kisvállalkozás az egy, a mi gyakorlatunkban az egy néhány százmilliós árbevétellel bíró. Ez már nem egy ilyen hangya, ami fölött könnyen átnézhetünk és lesöpörhető a terepről. Ez már egy masszív alapja lehet egy későbbi építkezésnek. Itt nagyon fontos, hogy a pénzügyi folyamatok racionálisan legyenek megszervezve, ebben mi tudunk segíteni. Egyértelműen, nem csak mi, más intézmények is, a bankokkal együttműködve, és fontos, hogy a menedzsment professzionalizálódjon. Tehát a kisvállalkozások Magyarországon azzal is küzdenek nagyon sokszor, hogy jutok a piacra. Marketing? Mit csináljak? Nem tudom én, sales tevékenység? Kit kéne erre fölvenni? nem is igazán értem, nem is tudom, hogy mivel lehet eredményt elérni. Tehát ezeket a tudásbeli hiátusokat kell megváltoztatnunk, és hogyha ezek működnek, tovább léphet egy középvállalkozás irányába. Hogy mikor válik, amire ön utalt, úgynevezett beszállítóvá, vagy válik, vagy nem. Azt gondolom, a vállalkozások egy része az önálló pályát fut be, és ez a helyes. Mások viszont tényleg erre a beszállítói vonalra terelődnek. Tehát nagyon fontos, hogy a multi vállalatok, amelyek mondjuk a duális struktúrában fönt helyezkedjenek el, ezeknek legyen magyarországi beágyazottsága, amit egy közép- és kisvállalkozói szektor biztosít. De azért nem csak ebből áll a világ. Tehát nagyon fontos az, hogy ők teljesen függetlenül fölnőjenek a önálló magyar mikro- és kisvállalkozásokra, és az ővelük való együttműködés épülő közép- és nagyvállalatok. Tehát ha nem lesz, most azt mondom, erős nemzeti tőke, akkor az erős nemzetgazdaság is hibázhat.
Hol találják meg a kis és közepes vállalatok a piacukat jobban, mint amekkora piacról ma élnek? Hiszen ha léteznek, akkor van már piacuk, de nyilván fejlődni akarnak, nagyobb piacot akarnak.
De én azt gondolom, hogy e tekintetben fontos az, amit ön említett nekem, hogy a pénzügyminiszter úr hivatkozott arra, hogy nincs honlap. És akkor...
Hogy éri el őket az áldott vásárlói?
Hát igen, tehát nagyon fontos, ez a kommunikációnak az alapja. Tehát ha nem kommunikálok a környezetemmel, akkor hogy várom azt, hogy majd rám essen valamilyen megrendelés? Nem lesz ilyen. Tehát ennek a lépései azok, akárhogy nézzük, hogy először rendet teremtek a saját portámon, hogy engem komolyan tudjanak venni, mint vállalkozás, mint vállalkozót, és egyúttal kitekintek, honlapot csinálok, megfelelő kapcsolatrendszert építek ki, és igyekszek értékesítési területen olyan embereket foglalkoztatni, akik kapcsolatba tudnak lépni azokkal, akik az én potenciális megrendelőm lesenek. Fontos, hogy marketing stratégiát dolgozzak ki, ez nem feltétlen írásbeliséget jelent, hanem gondolatiságot. Tehát, hogy tudjam, hogy mit szeretnék csinálni. Ez vegyek igénybe tanácsadót. A tanácsadó alkalmazása nem szégyen. Tehát, ha nekünk is csak mindkét kezünkön ötöd új van optimális esetben, hogyha még kellene egy kéz, akkor valakinek megkérem a segítségét, hogy együtt fogjunk meg valamit. Tehát rá is kell nevelni talán ezeket a vállalkozásokat, hogy ha megfelelő szakmai felkészültségű tanácsadót igénybe vesz, akkor ez hosszabb távon nem biztos, hogy azonnal segítheti az ő működését. Persze a tanácsadót nem csak fizetni kell, hanem érdekeltésten kell tenni a munkája eredményességében. Ez egy másik történet.
Sikerül erről meggyőzni a vállalkozókat? Mi a tapasztalatunk?
Nagyon sokszor sikerült. Inkább az, hogy az információs bázisuk, az információ ellátottság, az információkhoz jutás és annak a feldolgozottsága az szenvedett hiányt, és ezt igyekeztük mi a tevékenységünkkel pótolni. Tehát sokszor szerveztünk tanácsadókat. Azzal, hogy én, mint tulajdonos, a lehetőségét biztosítsam a többségi tulajdonos, privát partnernek, hogy válasszon, hogy gondolja végig. Tehát nem oktrojálom rá, nem nyomom rá, hogy na akkor ennek foglalkoztatást kell adni. Az nem is lenne helyes, és valószínűleg, hogyha sikertelen lenne, akkor ez a tulajdonosi kapcsolat kárt szenvedhetne. Tehát azt gondolom, türelmesnek kell lenni, és a lehetőségeket kell a vállalkozások irány mozgatni. De nem csak mi mozgatjuk, mert azt gondolom, hogy nagyon sok szervezet van. Más hasonló tőkebefektetők, maguk még a bankok is időnként folytatnak ilyen típusú tevékenységet, bár igazából a fő tevékenységük miatt még nem kell tanácsadó kiajánlással, hogy a pozíciójukat javítaniuk, de azért ott is megvannak ezek az egységek, akik ezt tudják segíteni. Ott arról az jó, de akkor ez egy üzlet. Fejlesztés.
Hogy lehet bekerülni a Széchenyi Lap programjába? Keresse az ember, vagy önök keresik azokat, akikkel érdemes foglalkozni?
Ez egy kettős. Igaza van, jó a kérdés. Nagyon egyszerűen úgy tudnám megválaszolni, hogy 2011 és 16 között mi senkit meg nem kerestünk, hanem minden információt magunkról, valós információt közöltünk. PR-t folytattunk, tehát megjelentünk rendezvényektől kezdve mindenfajta fórumon, bankokkal együtt, kamarákkal együtt, stb. És népszerűsítettük ilyen formába a tőkebefektetés gondolatát. Mi voltunk ugyanis az első olyan program, ami tömeges tőkebefektetést célzott meg, ezért közel 100 befektetést hoztunk végre, ez példátlan volt a magyar kockázati tőke megelőző évtizedes történetében. Tehát nem kerestünk meg semmit, jöttek, és fogadtuk az igényeket, közel 650 projektet vizsgáltunk meg ezen időszak alatt, és amivel erősítettük a pozíciónkat, az, hogy elindítottuk ezt a pénzügyi edukációt, ahova mi be tudtunk fektetni azoknál a vállalkozásoknál, ez bizalmat keltett. De ahhoz, hogy egyáltalán kapcsolatba lépjünk, konzekvensen kellett képviselni azt, amit én jeleztem, csak kisebbségbe jelenjünk meg, kivásárolhatóak legyünk, és ne támaszunk irreális hozamelvárást. Mikor ez visszaigazolódott a piacról, a szereplőkről, hogy nem mást mondunk, mint amit írunk, akkor azt gondolom, hogy ez egy komoly kreditet jelentett nekünk a piacon. Most azóta már több alappal foglalkozunk, négy kockázati tőke alapot működtetünk, itt már vegyes a stratégia, részben továbbra is fogadunk mindenkit, aki legyen a startup, vagy valami idősebb vállalkozás, de mivel vannak specializált alapjaink, mondjuk az irényi fejlesztési terv stratégiára épülő irényi tőkefektetési alap, ahol vannak ágazati preferenciák, ott már bizonyos értelemben egy ilyen proaktív fellépésünk is van, tehát ott már mi is keresünk meg olyan cégeket, akik tudjuk, hogy mondjuk a járműipar, egészségipar, vagy a nem tudom én, az ipar 4.0 területén működnek, hogy igényelnek-e tőkét. Ez a folyamat, ez egy sziszi-fuszi dolog, mert folyamatos az edukáció, hogy jeleztem a tőke, az idegen volt sokáig, mint finanszírozási forma és mint lehetőség. Egyre nagyobb tét hódít viszont.
Ha a tőke idegen volt, mennyire idegen ma a kis- és középvállalkozási szektorban a tőzsde? Amire nagy, rettentő stratégiák vannak, hogy minél többet a tőzsdére. Hát a tőkebevonás legjobb módja.
Szerintem nagyon jó módja, és nem csak a tőkebefonásnak, szerintem még a generációváltás levezénylésének is egy lehetséges módja. Nyilván minden kis vállalkozás nem kellett tőzsdére, mert akkor a tőzsdének azok a normális funkcióit szűnnének meg, vagy kell őket felülvizsgálni, amíg működtetik. Tehát úgymond a tőzsde érettség elérése és a tőzsdei követelmények teljesítése az szükséges, hogy valaki oda kerüljön. Milyennek az egész problémának a lényege? A probléma lényege az, hogy a tőkepiac működése akkor lesz teljes és virulens Magyarországon, és egy öngerjesztő, előre mutató folyamatot és növekedést támogató folyamatot fejt ki, hogyha folyamatosan kerülnek papírok a parketre. Ezek a papírok egy része a Magyarország lehetőségét figyelembe véve azért korlátozott, hogy mennyire lesz a lakosság számára is attraktív rögtön, ha bevezetik a nagyon nehéz, nagyon sok céget most mondjuk rövid idő alatt tőzsdére vinni. De minden középvállalkozásnak elvileg megvan az esélye, hogy tovább lépjen. És meg kell találnunk azt a kört, aki hajlandó a továbblépésre, és hajlandó a tőzsdén keresztül forrást bevonni, és hajlandó vállalni az ezzel kapcsolatos szabályokat. Szerencsérének vannak. A BÉT az 2,5 éve komolyan szondázza a magyar középvállalkozói kört, középvállalkozásokat, hogy hajlandók lennének-e a tőzsdére lépni, és milyen feltételekkel.
És nem azt hallják, hogy amíg ilyen olcsó a hitel, addig inkább azt választom?
Igen. Mondok egy jó konkrét példát, nekünk van egy kedves cégünk, a tulajdonos idő előtt kivásárolt minket komoly hozammal, és utána csináltunk még vele két másik vállalkozást, ez egy fémipari társaság, nagyon jól működik Magyarországon, de mivel a reklám helye nem ez, ezért nem mondok többet róla. A két új vállalkozásunk is kiválóan működik, milliárdos árbevételt ért el, hamar hatalmas eredménye, az egyikből azóta is kivásárolt. És leültem vele, és mondtam, hogy Nem gondolkodsz abba, hogy finanszírozásodat valamilyen módon a tőzsde felé terelni? Ugyanez volt a válasz, amit ő mondott. Tehát ő tökéletesen ismeri a magyar viszonyokat. Az volt, nézd, olcsón engem bárki megfinanszíroz, a finanszírozók verekednek azért, hogy forrást adjanak. Mondtam, igen, de mondom, gondolj bele a következőbe. Te nagyon sokat jársz külföldön különböző tárgyalásokra. Mondom, jársz Londonba. Valakivel tárgyalsz, akit nem ismersz. Vagy olyan körbe, ami potenciálisan neked egy új partneri kör lehet. És mondtam neki, hogy ha te egy tőzsdénjegyzett társaság vagy, magyar tőzsdénjegyzett társaság, akkor a teljesen idegen embereknek és cégeknek is van egy benyomásuk arról, hogy ez egy áttekinthető cég, egy kontrollálható számunkra egy kezelhető partner. Tehát ebből következően ennek óriási előnye van, ha te egy zárt társaság vagy, messze a tőzsdétől, akármit gondolhatnak. És akkor ezen elgondolkodott, és akkor én mondtam neki körülbelül három másik érvet, és azt mondta, hogy akkor mérlegelni fogja ezt a dolgot, még ha macerás is. Azt mondtam, hogy tényleg macerás.
Macerás? Még mindig nagyon macerás?
Nem macerás, csak hát
rendesen működő társaságnak, ami egyébként betartja a szabályokat, könyvitel, számvitel, adózás.
Igen,
macerás bemenni még a tőzsdére?
Azok jó eséllyel indulnak, de hát a tőzsde egy intézmény, annak vannak szabályai. Erre nyilván nem készül egy kis és középvállalkozás, tehát erre kell egy felkészítői időszak, meg egy periódus, amíg ezt megteszi, ezt kellnek beruházások. Mondjuk a beruházáshoz mi tudunk forrást adni, a tőzsde pedig elindított olyan felkészítő programokat, amik mind menedzsment, mind egyéb oldalról segíthetik ezt a folyamatot. Tehát azt mondanám, hogy az újdonsága miatt macerás, nem a procedúra miatt.
Hogy látják most, mi segíti és mi gátolja a magyar nemzetgazdaság növekedését?
Én azt gondolom, hogy az alap az, hogy a vállalkozók és a vállalkozások higgyenek abban, hogy a magyar gazdaság jó pályán van. Ez az alap, és ezt mivel így gondolom, és mi ezt tapasztaltuk, hogy ez a hit megvan, ez a legfontosabb emeltjű annak, hogy ez menjen is tovább, és a növekedés meg legyen alapozva. Azt, hogy mi hátráltatja, vannak nyilván objektívok. Nagyon sokat beszélnek arról, hogy a munkaerőpiaci helyzet. Igen, de a vállalkozásoknak, kis és középvállalkozásoknak az 50%-a ma nem ítéli meg úgy, hogy ez Isten bizony egy számára most jelentkező kényszerű dolog. És vannak, akik ezt át is tudják hidalni, vagy át is próbálják hidalni. Mire gondolok? Itt konkrét példát is mondhatnék, de megint nem lehet céget reklámozni. Van olyan vállalkozásunk, akik azért csináltak szakiskolai osztályt, mert a fejlődési pályán levő cég így biztosít szakmunkásokat maga számára, kizárólag magának. Nem, tudják, hogy a fele fog menni Németországba dolgozni, de a másik fele ott marad. És képzett munkaerőt tudnak foglalkoztatni, és ez egy elmaradott térségben van, ahol minden ember foglalkoztatás aranyat ér.
Mennyire függ a magyar növekedés a külviszonyoktól, a külpiacainktól, hogy azok milyen állapotban vannak?
Hát, mivel Magyarország egy nyitott gazdaság, ebből következően, ha azt mondanám, hogy nem függ, akkor valószínűleg alapvető tájékozatlanságot árulnék el, tehát nyilvánvalóan függ. Ilyen tekintetben azt hiszem, hogy lehetnek ebben nehezebb periódusok, de a fundamentum jó, és azt gondolom, hogy Magyarország egy rugalmas, relatíve kis gazdaság, és ezért jól tudja kezelni ezeket az ügyeket, ha az alapvető pénzügyi helyzet rendben van, az pedig rendben van.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csuha Évi Imre, Széchenyi Tőkebefektetési Alap vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.